Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, Urunk igéjét olvasom előttetek a Máté evangélium a 9. fejezetéből, a 9. verstől a 13. versig terjedő szakaszból. Máté evangélium a 9. fejezetének 9. és következő versei így szólnak hozzánk. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az fölkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Áldja meg, Urunk, a gyönyörű igét, hívjuk őt segítségül imádságban. Úr Jézusunk, hálás a szívünk, hogy te betegekért jöttél, mégpedig olyan betegekért, akiknek testük, lelkük egyaránt beteg. Urunk, megvalljuk előtted, ahogyan a gyönyörű énekünkkel is tettük, hogy bűneink számtalanok, nem tudjuk őket előszámlálni, akkor sem, ha csak az elmúlt hétre gondolunk vissza. Mert magunkkal szemben még mi, keresztjén hívők is, elnézők vagyunk. Mert még mi is olyan sokszor beleesünk a mentegetőzésnek a csapdájába, és magyarázkodunk előtted, hogy Urunk, mások nálunk is bűnösebbek, és hogy nincs ember, aki megállt volna egyik vagy másik helyzetben a te utadon. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk ezt az arcátlanságot, hogy bűnbánat helyett még magyarázkodni kezdünk, hogy még mi is, akiket fiad drága vére táplál, még mi is így viselkedünk. Ó, Atyánk, kérünk ad, hogy tudjuk sokkal inkább értékelni és érteni az Úr Jézus értünk hozott áldozatának a lényegét, hogy az nem egyszer tesz tisztává minket, hogy utána már mi magunktól is megálljunk, hanem hogy bizony folyamatosan szükségünk van arra, hogy te tisztogass, hogy te szentelj meg. És ez egyúttal azt is jelenti, hogy mi magunkban nem vagyunk szentek. És nem magyarázkodnunk kell, hanem alázattal megvallani, ha valamiben elbuktunk. Könyörögve kérünk, adjál nekünk bocsánatot a bűnbánatunkra válaszul. Kérünk, segíts, hogy a jövőben jobban a tieid lehessünk. Törekedjünk hívebben a te igéidet megjegyezni, és a döntéseinknél figyelembe venni, követni. Könyörögve kérünk, áld meg ezt a mai istentiszteletet is, hiszen mindannyian azért vagyunk együtt, és arra van most áldott, elkészített lehetőség, hogy veled találkozhassunk, hogy te ismét hozzászólj az életünk menetéhez. Kérünk, add, hogy ne féljünk magunkra venni, amit mondasz, és segíts minden mást elfelejteni most a hétnek a legfontosabb órájában, amikor te veled így közösségben lehet találkozásunk. Áld meg jelenléteddel, és kérünk, fogadd szívesen a mi áldó énekeinket és imádságainkat. Ámen. Énekelt imádságunk az 512. dicséretnek az első verse, amely alatt a gyerekek gyermekistentiszteletre mennek. Az 512. dicséret első versével imádkozzunk: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Mondom, mert maga az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi a Bibliaolvasó kalauz szerinti szerdai napra kijelölt szakaszból az egyik vers, Máté evangéliuma 10. fejezetének a 16. verse. Máté evangéliuma 10. részéből a 16. versből így szól az ige. Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nemrég egy nagyon érdekes dolog történt velem. Sok év után beszélgettem valakivel, egy régi iskolai ismerőssel, akivel olyan felületes a kapcsolatom, hogy az iskola vége óta nem is találkoztunk. Ő csak most tudta meg, hogy már nem Békés Csabán élek, hanem a Dunakanyarban. Elmondtam neki, hogy úgy kerültünk ide, és úgy tudtunk ide költözni, hogy a munkahelyen a szolgálattal együtt lakást is kaptunk. Erről nagyon elcsodálkozott, hol van manapság olyan munkahely. Mondtam neki, hogy református lelkész lettem, sőt a feleségem is az. Erre meghökkentem, válaszolt, hát akkor te pap vagy? Azonnal elkezdte mesélni, hogy ő mennyire gyűlöli a jehovistáknak az erőszakosságát, és hogy szerinte a szekták csak az emberek pénzére utaznak. Én mondtam neki, hogy az új keletű szektákkal valóban ez a legnagyobb baj. Aztán hozzátettem, hogy van azonban különbség, mert mi történelmi egyházak, így a református is, évszázadok óta ott vagyunk az emberekkel, és ez azt jelenti, hogy amikor egy vidéken az emberek éheznek, akkor a lelkészük is velük együtt éhezik. Ha pedig az emberek szeretik a lelkészüket, és van is némicske vagyonuk, olyankor a lelkésznek is jobban megy, mert hát mi református lelkészek, nem az államtól kapunk fizetést, nem közalkalmazottak vagyunk, mindenkinek a helyi közösség adakozza össze a fizetését, és annyi fizetést kap, amennyit a helyi közösség elöljárói, a presbitérium tagjai jónak látnak és kifizethetőnek látnak. Na szóval, amikor a történelmi egyházaknál gondol valaki arra, hogy ezek a pénzre mennek, hát ez azonnal érthető, hogy egy helyi gyülekezet, egy közösség az nem ilyen jellemzőkkel bír nálunk. Nincs kötelezően előírt tized, mint mondjuk a hídgyülekezetében, nem vájkálunk senkinek a pénztárcájába. Nos, éreztem ezen az ismerősömön, hogy éppen elég sok volt neki így egyszerre az, hogy én lelkész vagyok, úgyhogy többet nem is beszéltünk erről a témáról. Viszont ez a beszélgetés azóta is nagyon gyakran eszembe jut. Az első, amin elgondolkodtam, az az, hogy hogy is lehetséges, hogy mikor olyan sok közös ismerősünk van, egyáltalán nem tudott róla, hogy én lelkész vagyok. Igaz, hogy mi nem beszélgetünk, csak nagyon ritkán általánosságokról, de mégis mondhatta volna valaki, hogy mi a helyzet. Valahogy én azt gondoltam, hogy ő tudja, hogy én lelkész vagyok. A másik, ami meglepett, az pedig az volt, hogy azonnal a pénzre terelődött a szó. Egyet se kérdezett arról, hogy milyen vallás ez a református, milyen Istenben hisztek, hanem egyből a pénzre tért. Pedig ő alapvetően egy rendes, nyílt szívű ember, nem lop, nem csap be senkit, amennyire én tudom, kedves az emberekkel, még sincs fogalma arról, hogy van Isten, és hogy esetleg kellene foglalkozni ezzel az Istennel, hogy esetleg lehetne keresni az akaratát. Ebben a nagy gondolkodásban, kicsit általánosságban véve ezt a dolgot, az is az eszembe jutott, hogy bizonyára a mi falunkban is van jó pár olyan jámbor lelkű ember, aki se az egyházat, se a Krisztust nem ismeri. És önkéntelenül is arra gondoltam, hogy ők sem tudnak semmit arról, hogy mi mit csinálunk mondjuk egy ilyen istentiszteleten. Fogalmuk sincs. Nem tudják, nem is értik mi az, hogy református, nem ismerik Jézus Krisztust sem. A mi számunkra ez szinte érthetetlen, mert nekünk olyan természetes. De mégis az a helyzet, hogy sokak számára teljesen ismeretlen ez a terület. Pedig harangozunk, beszélünk is Jézusról, de ezzel azok, akik szinte semmit sem tudnak róla, sokszor nem tudnak mit kezdeni. Ahogy mondani szoktuk, nekik ez teljesen kínai. Hiába a legnagyobb jó indulat, ha nem találom meg annak az embernek a stílusát, a szókincsét, akkor mégiscsak elbeszélünk egymás mellett. Azt gondoljuk pedig, hogy azok, akik nincsenek itt a gyülekezetben, felelősen döntötték el, hogy ők nem kíváncsiak a Krisztusra. Tehát, hogy tudatos döntést hoztak. A valóság azonban valószínűleg más. Az, hogy egyáltalán nincsenek is tudatában, hogy miről döntöttek, hogy mit hagynak ki az életükből. A gyülekezettől távol maradó emberek ösztönösen tiltakoznak mindenfajta vallásosság ellen addig, amíg csak általánosságokkal közelítünk hozzájuk. A prédikációkat sem szeretik, mert nem értik. És például a televízióban is folyton áztatják az egyházat. Hát lehet is tudni, a közbeszédben is, mikor valaki valakit már nagyon unakul, mit mondnak, ne prédikálj nekem. Hát tessék ezek után prédikálni. Meg lehet figyelni a tévében, a filmekben, ha egy lelkész vagy hívő ember szerepel, szinte minden esetben vagy olyan bigott, hogy egyetlen egy észszerű döntést nem tud hozni, úgy mutatják be, vagy pedig olyan ostoba, hogy azt se tudja, hogy mennyi kétszer kettő. Szimpatikus hívő ember csak a hívők számára készült filmekben fordul elő, hát olyanokat meg a televíziók viszonylag ritkán játszanak. Aztán nagyon sokszor a leggátlástalanabb képmutatókként jellemzik a vallásos keresztjén embereket. Így hát az emberek, akik csak ezeket látják, azon nyomban meg is hozzák a maguk döntését. Ó, hát templomba menni szánalmas egy dolog. Így hát Jézusról, a vallásunk, a hitünk értelméről egyáltalán nem is tudnak semmit, mert odáig el se jutnak. Sosem voltak templomban. Mi azt gondoljuk, hogy a döntésük tudatos, hogy ők eldöntötték, hogy én ezt nem akarom. Pedig többnyire nem tudatos a döntésük, mert fogalmuk sincs, hogy miről döntöttek. Nem azért nem jönnek közénk, mert találkoztak a Krisztussal, és azt mondták ezután, hogy engem nem érdekel. A baj az, hogy annyira nem ismerik a Krisztust, hogy azt sem tudják, hogy eszik-e vagy isszák a keresztény vallást. Na hát ezek közben, a kínzó gondolatok közben jött elém, hiszem, hogy az Úr kegyelméből ez a ma felolvasott ige, és aztán azonnal eszembe jutott erről a Máté elhívásának a története, amit szintén nemrég olvashattunk. Milyen szembeötlő, hogy a mai helyzet és a Krisztus időszaka, az ő földi életének időszaka szinte teljesen egyforma. Hiszen ma megint sokkal többen vannak azok, még az úgynevezett keresztjén Európában is, akik nem ismerik Jézust, és kevesebben azok, akik igen. A világnak a mindennapjait a keresztjén egyház szinte egyáltalán nem tudja befolyásolni. Ha arról van szó, hogy mit szabad, mit nem, mik az élet szabályai, mi az élet rendje, hogy mi számít erkölcsösnek, jónak, rossznak, fel sem merül, hogy a Bibliában ez gyönyörűen le van írva évezredek óta. Vagy ha valakinek lelki problémája van, fel sem merül, hogy imádkozzon. Ellenben kígyózó sorok, hosszú várólista jellemzi a pszichiáterek, pszichológusok rendeléseit. Persze van olyan helyzet, amikor éppen őrájuk van szükség. Tehát nem szembeállítás akar ez lenni. Azonban az, hogy a Krisztus segítsége egyáltalán fel sem merül senkiben, vagyis hát a többségben, az több mint elgondolkodtató. Mit jelent vajon az, hogy Jézus Krisztusnak, aki halottakat támasztott, maga is visszajött a halálból, aki betegeket gyógyított, ördögöket űzött, manapság egy olyan egyháza van, vagy úgy is vehetjük, hogy olyan felekezetekből álló egyháza van, amely jelen van ugyan a társadalomban, de az igazi szolgálatát nem tudja kifejteni. Az átlag emberek nyitottak a keleti vallások felé. Aztán elhiszik, hogy a halott rokonaikat pénzért meg lehet idézni, és kérdezni is lehet tőlük, és még válaszolnak is. Elhiszik, hogy a csillagoknak az állása befolyásolja az életüket. Hogy az újságban leírt horoszkópra érdemes hallgatni, mert mit lehet tudni. Elhiszik, hogy a fekete macskával való találkozás rosszat jelent. De az igazságra nem fogékonyak. Krisztus előtt zárva marad a szívük. A templom unalmas, nekem ne prédikálj! Mint mindent, azt is Jézus Krisztust figyelve lehet megtanulni, hogy hogyan kell megközelítenünk azokat az embereket, akiken látjuk, hogy nagy szükségük volna a Krisztusra, de eleddig egyáltalán semmit nem tudtak meg róla. Jézus korában a vámszedő egy olyan valaki volt, akinek volt ugyan vagyona, jóléte, de nem tartozott sehová. Nem vehetett részt az Isten tiszteleteken, a zsinagógában, és zsidó honfitársai soha nem néztek rá szeretettel. Aki vámszedő lett, azt elhagyták a valamikori ismerősei, barátai, még a rokonai is. Hazaárulónak számított egy olyan kultúrában, ahol a hazaszeretet és a szomszédoktól, a világ összes többi népétől való különbözőség annyira fontos, hogy azt az anyatejjel szívják magukba az emberek. Hát gondoljatok csak bele, még ma is tart ez, nem jártam ugyan utána, de talán mondhatjuk, hogy egyedülálló a világon az a gondolat, hogy a mai Izraelben nem csak férfiakra, hanem nőkre is egyformán vonatkozik a hadkötelezettség. Ott minden lánynak is be kell vonulni sorkatonának. Egy ilyen társadalomban, mert régen is ilyen volt ez, egy ilyen társadalomban mit jelenthetett haza árulóvá válni? Máté tehát vámszedőként magányban élt. Csak a többi vámszedő tartott vele valamiféle kapcsolatot, barátságot. Az Úr Jézus azonnal meglátta, ez az ember nem szereti ezt az állapotot, de egyedül nem tud szembefordulni az árral, nem tehet ellene semmit. Nem tud felhagyni csak úgy a vámszedőséggel, ez az ő sorsa. Az Úr Jézus viszont nem bonyolította túl a dolgot, mindösszesen ennyit mondott neki, kövess engem. És Máténak ez elég volt. A Szentírás szerint azonnal Jézus követője lett. Erre a hívó, szerető szóra, erre a megszólító szóra várt, ki tudja, hogy mióta. És nem várt hiába. Akik minden nap látták őt a vámszedő asztalnál, talán szitkokat szórtak rá, átkozták. Nem tudták elképzelni, hogy Máténak is vannak érzései. Nem tudták elképzelni, hogy ez a hazaáruló egyszer még jó útra térhet. Már lemondtak róla. De hogyan tekintett Mátéra az Úr Jézus? Úgy, hogy ő az egész embert látta. Látta a vámszedőt, a maga tisztességtelen állapotában lopva, csalva, megtagadva a hazáját. De látta a belül szomorú, változásra óhajtozó embert is. Látta, hogy ki most Máté, de látta azt is, hogy ki lehetne, hogy ki szeretne lenni ez a megvetett ember. Így hát az Úr Jézus az egész képet látva szeretettel tekintett Mátéra. Nem ítélgette, hanem azt nézte, hogy hogyan tudna neki segíteni. És gyönyörűen leírja Márk meg Lukács, hogy ez a szeretet annyira megindította Mátét, hogy ezt a kedves férfit Jézust a barátainak is be akarta mutatni. Hogy a többi vámszedő se legyen olyan magányos. Máté úgy írta fel, hogy egyszer csak megjelentek ezek a vámszedő barátok is. Márk és Lukács pedig egyenesen úgy írja, hogy a vendégség célja volt ez, hogy találkozzon az Úr Jézus a Máté vámszedő barátaival. Milyen jó, hogy végre valaki azok közül is szereti őket, akik eddig csak átkozódtak. Tehát mindennek két oldala van. Ugyanez a szeretet, miközben a vámszedők szívét megmelengette, aközben a farizeusokat rettenetesen zavarta. És velük együtt akkor vallásosnak számító embereit is. Hát hogy van az, hogy a ti mesteretek vámszedőkkel, bűnösökkel eszik együtt? Még azt se tudja, hogy ilyet nem lehet csinálni, hát szép egy mesteretek van nektek. A farizeusok csak a saját fejükkel gondolkodtak, csak abból tudtak kiindulni, hogy mit jelent számukra a vámszedő. Jézus azonban látta az embert is Mátéban, aki szeretetre és megértésre vágyik. A farizeusok már lemondtak Mátéról. Jézus azonban nem mondott le róla, hanem éppen, hogy meghívta a saját közösségébe, megszólította. Máténak pedig csak ennyi kellett. Nem a bűneinek a szent megszentelését várta a környezetétől. Nem azt várta, hogy azt mondják, hát igaz, hogy lopsz tőlünk, de olyan rendes gyerek vagy azért. Ő meg akart változni, de ehhez szükség volt arra, hogy érezze, hogy valaki végre szereti, hogy valakiért érdemes. És már ment is Jézus után, és a tanítványa lett, és soha többet nem ült vámszedő asztal mögé. Mindez hogyan működött? Úgy, hogy az Úr Jézus szeretettel tekintett még a vámszedőre is. Nem úgy, mint például a farizeusok, hogy ennek már úgy is mindegy. Hányszor hívtuk, hányszor szólongattuk, és nem tért jó útra. Ennek már vége van. Mit mond ehelyett Jézus? Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ez az ő nézőpontja. De milyen gyönyörű gondolat is ez. Hiszen milyen különböző egy elhivatott orvos és egy betegségektől rettegő ember nézőpontja. Hiszen az orvos a betegségnek egyenesen elébe megy, mert meg akarja gyógyítani a szenvedőt. A betegségtől félő ember viszont, ha csak hallja, hogy valaki beteg, még a környékről is elmenekül, nehogy elkapja. Jézus az előbbi, a betegségnek elébe menő orvos. És az ő híveinek hasonlítani kell a mesterükre. Mi Jézusnak a képmása vagyunk, ha úgy tetszik az ő teste ezen a világon, és ez azt jelenti, hogy rajtunk keresztül szeretné ő most itt a világban a maga feladatait végezni. Amit ő tesz, az nekünk mindenben példa. Ha valaki keresztjén, az tehát úgy szemléli ezt a világot, mint az orvos, aki egyenesen keresi a betegek társaságát. De nem azért, hogy ő maga is megbetegedjen, hanem azért, hogy a szenvedőket meggyógyíthassa. Keresztjénnek lenni valami olyasmi, mint orvosnak lenni egy fertőző osztályon. Hát ehhez kell az, amit az Úr Jézus a 12 tanítványnak mond, mielőtt kiküldi őket a hitetlen, a Krisztust egyáltalán nem ismerő vidékekre. Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Ahhoz, hogy ne tegye tönkre a hitünket a világ, bizony tényleg nagyon okosnak kell lenni. Aztán ahhoz is nagyon okosnak kell lenni, hogy megtaláljuk a másik emberben azt a pontot, ahol valahogyan kapcsolódni tud az Isten evangéliuma az ő életéhez, amelynek a segítségével végre beláthatná, hogy tényleg szüksége van, tényleg rászorul az Úr Jézus kegyelmére. Mind a kettő hitbeli okosságot jelent, nem kell egyetemi diploma ahhoz, hogy valaki Jézus Krisztus tanítványaként lelkeket mentsen. Ahhoz csak Krisztusnak átadott, folyamatosan tanulni kész szív kell. A szívben van az okosság a szeretet által. Ezt tesz képessé, hogy mindenre kész legyek azért, akit szeretek, akinek segíteni akarok Jézus Krisztus nevében. A szeretetre utal a galamb szelídség is. Az Úr Jézus sem lármázott az utcákon. Nem arról volt híres, hogy nagy hangú, vagy hogy olyan sokat tud beszélni, hogy az emberek már elalszanak, kidőlnek a sorból, hanem a szelídségéről, a tetteiben mindig megnyilvánuló szeretetről volt híres. Okos volt, mint a kígyó, de szelíd, mint a galamb. Okosságát ugyanis nem gonoszsághoz használta, hanem embermentéshez. Nos, végül is ezért van a keresztény gyülekezet is, mely a Krisztus teste. Attól a perctől fogva, hogy akár egyetlen egyszer is segített rajtad az Úr Jézus, ajánlhatod az ő segítségét a körülötted élőknek. Ha sírtál, könnyeztél már valaha amiatt, mert megértetted, hogy mi mindent köszönhetsz az Úr Jézusnak, akkor már tudod, hogy mit hagy ki az az ember, aki még nem ismeri őt. Hogy mit jelent a Jézussal közösségben lenni. Ahogyan a Mester a megváltásra szoruló bűnösöket kereste, nekünk is meg kell keresnünk azokat, akik körülöttünk Krisztus nélkül élnek. Szeretnünk kell őket, és jól megismerni. Hogy amikor segítségre szorulnak, akkor majd az Úr Jézus szólíthassa meg őket általunk. Emlékezz, Máténak is csak két szó kellett. Kövess engem. Amíg egyetlen Krisztus nélkül szenvedő ember is van ezen a világon, addig a keresztény egyház nem gondolhatja, hogy elvégezte a feladatát. Folyton emlékeznünk kell, az egyház nem csupán arra adatik, hogy mi hívők együtt jól érezzük magunkat. Az egyház azért is van, hogy Krisztus rajtunk keresztül elérhesse a nélküle élő embereket. Egy nagyon érdekes felmérést készítettek, hát olyan jó 10 évvel ezelőtt az USA-ban. arról kérdeztek meg templomba járó embereket, hogy a gyülekezetet hogyan kell berendezni, hogy hogy kell kialakítani az alkalmak rendjét, hangulatát, hogy az legyen a fontos, hogy akik már itt vannak, jól érezzék magukat, vagy hogy az legyen a fontos, hogy akik még nincsenek itt, azok vágyakozzanak a közösségbe. Többenetes eredmény jött ki ebből a felmérésből. Akik kitöltötték, azoknak a 90%-a gondolta úgy, ezek gyülekezeti tagok, nem lelkipásztorok, gyülekezeti tagok voltak, lehet, hogy lelkészek is voltak közöttük, ezt nem tudom. Lényeg az, hogy 90% nyilatkozott úgy, hogy a gyülekezet azért van, hogy mi, akik már oda tartozunk, ott jól érezzük magunkat. Mindössze 10%, minden tizedik ember volt az, aki azt mondta, hogy nem, a gyülekezetet úgy kell megszervezni, hogy akik még nem járnak, azok is megtalálják az utat, vágyakozzanak, találjanak otthonra. Milyen fájdalmas dolog, hogy annak a Jézus Krisztusnak, aki elküldte az övéit, mint juhokat a farkasok közé, ilyen követői vannak, akik úgy gondolják, hogy nem megyünk a farkasok közé, mert még belénk találnak harapni. Jó nekünk itt együtt, többiekkel nem foglalkozunk. Kedves testvérem, tartok tőle, hogyha Magyarországon készítenék el ugyanezt a felmérést, akkor valami egészen hasonló végeredmény jönne ki. Csak hát ez az igének nem felel meg. Az egyház ugyanis nyilván van azokért, akik már itt vannak. Nagyon-nagyon fontos, hogy jól érezzük itt magunkat. De ugyanennyire fontos szempont lenne az is, hogy foglalkozzunk azokkal, akik még nincsenek itt. Nekünk nem szabad farizeusként azt gondolni, hogy mi felkínáltuk a lehetőséget, a templom nyitva van, aki eddig nem jött, az vessen magára. Hiszen minket Jézus arra hívott el, hogy az ő szeretetével szeressük, próbáljuk meg legalább szeretni a nélküle élőket is. Tegyünk hát meg mindent azért, hogy körülöttünk senkinek ne kelljen Jézus ismerete nélkül élnie. Akik nincsenek itt, valószínűleg nem hallottak még eleget az Úr Jézusról ahhoz, hogy eldönthessék, kell-e nekik az Úr. Vagy az is lehet, hogy nem jókor hallottak róla. Vagy nem jól. Az Úr Jézus ma arra buzdít bennünket, hogy szeressük az ő nélküle élőket, és ajánljuk nekik őt, mint a megváltót, akivel nekünk már vannak személyes tapasztalataink is. Mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Istenünk irgalmasságot akar, legyünk ebben hasznos eszközei. Ámen.